Néhány nappal ezelőtt röppent föl egy híradás arról, hogy Szent Ferencnek egyedig ismeretlen életrajzára bukkantak, mégpedig egy kortárstól, Cselánói Tamástól, aki úgy tudom, hogy több életrajzot is írt, több művet is írt Szent Ferenc kortársaként az akkori történtekről. Varga Kapisztrán, ferences szerzetes egyháztörténész szakértője a kérdésnek. Őt szeretném megkérni, hogy értékelje ezt az új fölismerést, ezt az új fölfedezést.
Ezt a nagyon érdekes és izgalmas fölfedezést Jacques Dallarin, francia kutató tette közzé. Ez egy kicsi kódex, tulajdonképpen 120x80 valahány milliméteres és 122 lapot tartalmaz. A tartalma az viszont sokkal érdekesebb. Egy eddig ismeretlen Szent Ferenc életrajzot tartalmaz, mégpedig Cselánói Tamástól. A közzétevő Jacques Dallarin azt mondja, hogy amikor elkezdte átírni az életrajznak az előszavát, tehát az, ami hozzátartozik,
mit jelent az, hogy átírni? Mai olvasható nyelvre, vagy a latinból igen, franciára?
Nem, ez nem fordítást jelent, hanem a kódexek és középkori kéziratok általában nagyon helytakarékosan, sok rövidítéssel írtak. A betűformája is más volt, ez még úgynevezett gótikus írás. Talán, ami a hallgatók számára közérthető, mint a régi német gótbetűs írás, tehát tulajdonképpen nem a későbbi reneszánsz, ma megszokott betűformákkalban íródott, és ráadásul sok rövidítéssel, tehát a papír is drága volt, a hártya pedig még inkább nagy érték volt, és éppen ezért ahhoz, hogy ez olvasható legyen, és a napközönség számára hozzáférhető legyen, azért át kell írni, föloldani a rövidítéseket, adott esetben meg kell fontolni, hogy milyen kiegészítések kellenek hozzá, mi lehet, tehát ez nyilván a szövegnek, tehát ez egy eredeti szöveg. Ennek az életrajznak az az érdekessége, hogy eddig úgy tudtuk, hogy Cselánói Tamástól, aki Szent Ferencnek kortársa volt valóban, és az első legendát is ő írta a Szent Ferencről, csak két életrajza maradt fönn. Cselánói egyébként egy nagyon kiemelkedő írástudója volt a kornak, egyrészt a stílusa is nagyon-nagyon szép középkori próza. Másrészt hihetetlenül mély teológus szövegeket hagyott ránk, és hát többek közben a Dies Irae is az ő műve, költő is volt.
Cselánói Tamás, ő is egy ferences szerzetes?
Igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy egy ferences szerzetes volt, és azért olyan nagy becsben állt, és annyira jó nevű, jó tollú valaki volt, hogy a szentiavatáskor 9. Gergely pápa, tehát Szent Ferenc meghal 1226-ban, és 1228-ban megtörténik a szentiavatása, tehát két évvel Szent Ferenc halála után a pápa, korábbi jó barátja Hugolino bíboros, avatja Szenté Szent Ferencet, és ő két módon akart emléket állítatni Szent Ferencnek. Az egyik az az volt, hogy megépítette a Szent Ferenc bazilikát, a másik pedig egy életrajzot iratott meg. Na most a Szent Ferenc bazilikát úgy is fölfoghatjuk, hogy a mostani látható freskóciklusok alapján az olvasni nem tudó emberek számára tette érthetővé Szent Ferencnek az életét.
Tehát Giotto is egy életrajzíró.
De még mennyire? Cselánói pedig az olvasni tudó emberek számára. Na most ez egy nagyon izgalmas legenda volt, mert a katolikus egyháznak a legmagasabb szintű reprezentációját és a rendnek a legmagasabb szintű reprezentációs igényét kellett kielégíteni. Tehát mondhatom ezt is, hogy ez egy izgalmas életrajz, mert sok elvárásnak kellett megfelelnie egyszerre. A hagiográfiának, tehát a szentek életrajzírásának a szabályának, a 9. Gergely Szent Ferenc képének, mit gondolt ő, mit tartott róla, mit tartott lényegesnek, és a többi. De hát a tényeket nem lehetett, tehát nem arról az, hogy megmásított volna tényeket, erről szó sincs, hanem az, hogy mire helyez súlyt például. Az első Cselánói életrajzírás egy nagyon-nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy Szent Ferencet úgy mutatja be, mint aki hát egy sötét helyen Assisiben élt, az istentelen életet élő emberek között. És hát azért teszi ezt egy irodalmi fogás, hogy akkor utána annál ragyogóbban tűnjön elő Szent Ferenc például. Na most például ez az Assisi polgároknak egészen biztos, hogy nem tetszett, és akkor utána megszületett egy másik életrajz, amikben egészen ugyanarról a dologról másként beszélnek. Például Cselánói Tamás azt mondja, ez a Ferenc, ez olyan szer fölött tékozló volt, hogy úgy élt, mintha nem is egy polgárnak a fia, hanem valami uralkodónak a gyereke lenne. Ez a másik életrajz, ez a háromtárs legendája pedig azt mondja, hogy beszélget a Ferenc édesanyja, Pika asszony, a szomszédasszonyok, és azt mondja, mit gondoltok, mi lesz ebből a gyerekből? hát ebből nagyon nagy valaki lesz. Mert így él. Tehát, hogy, na, tehát ezzel már úgy részben rá is mutattam arra, hogy a legendák között, az életrajzok között milyen különbségek vannak.
Mind a két szót említetted, legenda, életrajz. Szinonímaként használod ezeket? Mert a legendának ma van egy, ha nem is pejoratív, de egy olyan felhangja, hogy hát hiszem is, nem is, egy tanmese, aminek esetleg az erkölcsi tanítása valódi, de az oda vezető út az mese.
Igen, a Szent Ferenc életrajzok esetében szinonimaként használjuk ezeket, és szinonimaként használhatjuk is, mégpedig azért, mert például Celánóinak egy elve, amelyik ebben az előbb említett háromtárs legendájában is benne van. Azt mondja, a csodák nem termik, legfeljebb mutatják az életszentséget. A legendáknak és az életrajzoknak, életrajzírásoknak az életszentség bemutatása volt a cél. Na most azt mondják a kutatók, hogy a domonkosok teológiát műveltek, a ferencesek meg történeteket meséltek el. De tulajdonképpen nagyon sokszor a mitoszok mélyén is azt találjuk, hogy valamiféle elmondt igazság, vagy egy mesének is mi van a mélyén. Van egy elvont erkölcsi igazság, ezt tedd, azt ne tedd, ez jó, ez rossz. És akkor ahhoz kapunk egy történetet, ami megvilágítja, hogy mit akarunk mondani. És rögtön nem kell annyit magyarázni, ez képszerűségében sokkal inkább hat. Most a legendák világa is ilyen, és egész biztos, hogy minden olyan történésnek, ami benne van, van valami célja, valamit el akar vele mondani, lehet, hogy egy olyan képszerű nyelven, amit mi esetleg nem értékelünk már. Más a realitáshoz való viszonyunk, más a történelmi hűséget másként értékeljük, mint ahogy abban az időben.
Lehet-e úgy értékelni a különböző Celánói által írt életrajzokat, beleértve ezt a most fölfedezettet is, mint a szinoptikus evangéliumok, hogy ugyanarról több szemszögből más közönségnek?
Pontosan így kell értelmezni, sőt hozzátéve azt is, hogy tulajdonképpen, ahogy az evangéliumok is föltételeznek, a különböző evangéliumok egy haladást, egy fejlődést, az egyházon belül az a teológiai reflexió, ami megindult arra, hogy kicsoda volt Jézus Krisztus személye. És ez egy általános fejlődés, emelkedés volt. És ez nem azt jelenti, hogy Márk evangélium a kevésbé reflektált lenne, mint Jánosé. Tehát látjuk, hogy micsoda különbség van a kettő között. Ugyanez van a Szent Ferenc életrajzokban. Rengeteg Szent Ferenc életrajz van. 1970-es évekre, vagy még korábban megszilárdult egy Szent Ferenc életrajzének egy kánonja, mondhatnánk ezt. Általában ezeket szokták úgy kiadni, mint ferences források. Ebbe Szent Ferenc iratain kívül a Szent Ferencről szóló hiteles életrajzok, legendák tartoznak bele. Na most olyannyira az evangéliumokhoz hasonlóan kell elképzelni, hogy amikor a történetkritikai módszer alkalmazását újdonságnak számított, elkezdték a katolikus egyházban, arra gondoltak, hogy kontrollcsoportként megvizsgálnák a Szent Ferenc legendákat. Ugyanígy, hogy az jön ki belőle. De ez jön ki belőle egyébként. Sajnos ez nem történt meg, nagyon-nagyon nagy izgalmas történet, ilyen tudománytörténeti dolog lett volna 20-as, 30-as években, ha megcsinálják ezeket. Mármint 1920-as, 30-as években.
Ezek a jelentős részben tanító szándékkal megszületett alkotások. Ezekből az alkotásokból mennyire tudja a mai tudomány kihámozni az igazi életrajzot?
Mi az, hogy igazi életrajz? Például most a modern lélektani munkák között, de nem is kell ahhoz lélektanik lenni, például van ilyen, hogy az élettörténettel való munka. És mindjárt nagyon jól tudjuk, hogy másként írunk meg egy szakmai életrajzot, másként mesélünk el számunkra nagyon fontos családi történéseket. Tehát mit akarsz látni az életrajz? Mit akarsz látni az életemből? Milyen szempontból hiteles? Ugye, és például így belefér az is, hogy jó, hát akkor megpróbáljuk megragadni a leglényegesebb vonásokat. Persze, mai ember számára egy kronológiai rend. Ez benne van általában a legendákban. Többé-kevésbé. Vannak olyanok, amelyek csak olyan rendezetlen gyűjtemények, ilyenek is vannak. De például az egyik legismertebb Szent Bonaventura legendája még ma nem áll a kutatás középpontjában, de nagyon-nagyon izgalmas legenda az övé is. Egyébként őt követi Giotto a Szent Ferenc bazilikában, a Felső bazilikában. Tehát az például Szent Ferenc útját, Szent Ferenc életrajzát úgy fogalmazza meg, és úgy mutatja be, mint egy lelkiéleti utat, amit követni lehet. Most például azt mondhat, ez egy hallatlan fontos dolog, mert mit érünk azzal, hogyha azt mondjuk, hogy élt ez a Szent Ferenc, hát nagyon szép, ilyen is volt. Tehát egy ferences számára, vagy aki ezt az életformát követi, annak számára az érdekes, hogy na hát ez élhető. ez követhető, ez életben tartható, hogy úgy mondjam, ez amit úgy nevezhetnénk, hogy Szent Ferenc jelenség, hogy ez megismételhető, vagy ez egy megismételhetetlen. Hogyan lehet ezt életben tartani, hogyan lehet ezt megismételni? És akkor Bonaventura veszi magának a fáradtságot, és a lelki élet klasszikus hármas útja alapján megírja a Bonaventura Legenda Majoraként ismert életrajzot, ami kifejezetten ez a célja.
Tehát Cselánoi Tamás és Bonaventura a két nagy életrajzírója Szent Ferencnek?
Igen, őket tartjuk a legfontosabbnak. Szóval elég bonyolult irodalomtörténeti kérdés ez. Volt egy olyan időszak, amikor a rend egyedül hivatalos életrajzának a Bonaventurát fogadta el, mégpedig azért, hogy a különböző irányzatok ne találjanak életrajzban, legendában olyan hivatkozási pontot, amelyek a rendnek az egységét megbontanák. Az irányzatokról, amelyek mai ember számára olyan visszásnak tűnnek, hát most mi az, hogy egy irányzat, vagy mit? Most tulajdonképpen akkor értjük meg, hogyha úgy fogjuk fel, nem mint ilyen apróságokon való vitatkozást, hanem úgy fogjuk föl, mint a rendnek azt az óriási erőfeszítését, amit azért tett, hogy amit mondtam, a Szent Ferenc jelenséget megpróbálja értelmezni, és a megismételhetőségét is, az életben tartását megpróbálja egyáltalán megtalálni ennek az útját. És például így teljesen logikus, hogy voltak olyan, akik azt mondták, hogy úgy kell élni, mint Szent Ferenc, zsákruhát kell hordani, és voltak ilyenek is, volt valami 50 ilyen kolostor, utána néhány évtized alatt elenyésztek. Rá kellett jönni, hogy nem így. Akkor voltak, akik azt mondták, a mai korszellem egészen más követlen, gyorsan azonnal alkalmazkodjunk mindenhez, és változtassunk mindent, Szent Ferenc nem tudhatott mindent előre. De ebbe is rá kellett jönni, hogy ez nem így van. És akkor mi az a helyes középút, ami ebben van? Tehát inkább azt mondanám, hogy ezek az irányzatok, árnyalatok, és ennek megfelelőek a legendák is, ezeknek a születése, vagy életrajzoknak a születése, mindig azt célozták, hogy hogyan lehet életben tartani azt a jelenséget, azt az eszményt, amit úgy nevezhetünk, hogy Ferenc jelenség, Szent Ferenc jelenség.
Ahogy a Szentírás tudomány megkülönbözteti a kanonizált vagy kánonba vett Igen. szentírás iratokat és az apokrif iratokat, meg bizonyos értelemben az ős idők egyházatjáinak a írásait, és hát ezekben van egy hierarchia, és hát a sugallt az, ami a szentírásban van. A Szent Ferenc irodalomban is léteznek ilyen kategóriák?
Igen, de gyakorlatilag van egy időhatár, amin túl nem foglalkozunk a legendákkal. Tulajdonképpen ezen az időhatáron kívül esik az egyik legismertebb legendagyűjtemény, a Fioretti is. Ami nagyon érdekes és nagyon izgalmas, csak nagyon sajátos színben mutatja be Szent Ferencet, és az az érdekes, hogy ennek megvan a latin eredetije, a Szent Ferenc cselekedete, az Actus Beati Francisci, de hát szóval azért nagyon furcsa, mert az abban lévő történetek Szent Ferenc halála után 100 évvel kerülnek elő, még Cselánoi Tamás 2 évvel a halála után írja meg az életrajzát. De ez hasonlíthatatlan távolság. Tehát, hogy nagyon nehéz foglalkozni, hogy 100 évvel Szent Ferenc halála után keletkezett életrajzokkal, amikor azt mondtad, hol van az előzménye? Ugye, amikor ilyen tanúink vannak, hogy 2 évvel, 5 évvel, 20 évvel, de akár 40 évvel is, mert Bonaventura még ismerte Szent Ferencet. Ugyanakkor persze vannak kivételek is, mert az úgynevezett perugiai legenda, vagy avignoni kompiláció, most ezt a nevet használják inkább, meg a Tökéletesség tükre című legenda gyűjtemény, a 14. század 10-es éveiből való, de az az értékük, hogy Bonaventura előtti korszakból származó forrásokat földolgozatlanul hoznak tulajdonképpen, vagy csak kicsi rendszerezéssel. Ez azt is jelenti, hogy körülbelül ez az az időszak, 1320-ig mondjuk az, amikor hiteles legendákkal találkozunk. Ezekben vannak legenda verzifikáták is, tehát hogy verses formában megírtak, officium ritmicum, vagyis verses zsolozsma, annak az olvasmányai, liturgikus szövegek is beletartoznak. Azután a fent említett Cselánoi Tamás, Bonaventura két életrajza. És hát a külső forrásokról ne is beszéljünk, tehát nagyon izgalmasak azok, hogy különböző krónikák miként adtak. Mi jutott el hozzájuk, hogyan tudósítottak Szent Ferencről, meg az első ferencesekről?
fantasztikus, hogy mennyien foglalkoztak Szent Ferenccel. Van-e még hozzá hasonló szentje az egyház történetnek, akiről ennyien írtak volna? Nem hallottam, hogy Szent Domonkos életrajzával ennyit foglalkoznának, vagy Kalazanci Szent Józsefével, aki 300 vagy 250 évvel később élt.
Igen, ez biztos, és tényleg meglepő. Ami nagyon érdekes, az, hogy Szent Ferenc annyira egyetemes szentje az egyháznak, és annyira emberi, hogy nem kell ahhoz ferencesnek lenni, nem kell ahhoz katolikusnak lenni sem, vagy ott esetben kereszténynek se lenni, hogy valaki nagy tisztelettel tekintsen rá. Mert az az érdekes, a kutatók azt mondják, hogy Szent Ferenc nem annyira korai ősegyházat akarta másolni, mint hogy sokan azokból a mozgalmakból, apostoli élet mozgalmaiból, evangéliumek mozgalmaiból, amik kortársai voltak, akik aztán a római egyháztól való közösségnek től való elszakadásba torkoltak, hanem magát Krisztust akarta utánozni és követni. És ez egy olyan őszinte, tiszta vágy volt, amit nem lehet letagadni, nem lehet úgy hozzá, lehet cinikusan hozzá, de mit akart ez itt az ember?
Van is ilyen latin elnevezés, hogy Alter Christi.
Igen, igen.
És hát a stigmák?
A stigmákkal nyilván...
Ő volt az első, aki bizonyítottan megkapta a Krisztus sebeit.
Igen, igen, szóval, hogy ez olyan újdonság volt, és a kortársak számára ez ma már nagyon nehezen magyarázható jelentőséggel bírt, mert nem arról van szó, hogy misztikus, hanem hogyha azt mondja, hogy gondoljunk csak arra, hogy hogyan gondolkodtak az akkori teológusok, hogy van az anyag és a forma. Az anyagot a forma határozza meg. És akkor azt mondja, hogy ha egyszer Szent Ferenc testén láthatóvá lettek Krisztus sebei, akkor azt jelenti, hogy lelkében és lelkületében még inkább ott kellett, hogy legyen, olyannyira, hogy kiütközik a testén is.
Térjünk vissza egy kicsit a szerzőre, illetve erre a kutatóra, Jacques Dallaran. Ő civil kutató, vagy ferences?
Egy civil kutató, hosszú évekig a római francia intézetnek volt a vezetője. Ott írta egy nagyon híres könyvét, a Malaventura di San Francesco.
Bonaventura?
Malaventura. És ez azért érdekes, Bonaventura neve azt jelenti, hogy jó jövő, Bona Ventura. És a Malaventura azt jelenti, hogy rossz jövő. És a könyvének az a Bonaventurára való rárímelése, hogy Szent Ferenc rossz jövője, és tulajdonképpen a Szent Ferenccel kapcsolatos félreértéseket, vagy toposzokat, vagy nem tudom én, miket igyekszik szétlőni, és nagyon-nagyon izgalmasan, és nagyon jól. Például ilyen apróságokban, hogy hát Szent Ferenc maga is ugye azt mondja, hogy simplex et idióta, hogy egyszerű, és az idióta nem azt jelenti, amit, hogy ma használjuk, hanem hogy egyetemet nem végzett ember. Csak hát, hogyha valaki megvizsgálja az írásait, akkor... Például az úgynevezett intelmek, amelyek egyébként ebben a kis kéziratban szintén előfordulnak, azt találja, hogy ez az ember a korabeli lelkiség és teológiai irodalmat hihetetlen módon ismerte. És van egy pár árulkodó jel, amiben Dallaran azt mondta, hogy Szent Ferenc volt annyira okos, hogy elhitesse magáról, hogy ő nagyon egyszerű és buta. És tulajdonképpen azért zseniális a dolog, mert ha megnézzük a rendet, mindenféle végletet találunk. A legegyszerűbb írástudatlan embertől kezdve az egyetemi tanárokig ott vannak a rendben. Miért? Mi lehetett? Tudni, azt gondolom, hogy ha valaki őszinte és becsületes szívvel kereste az Istent, mondjuk egy egyetemi tanárként, akkor nyilván ő is vágyott az egyszerű, élhető meglátásokra és megoldásokra. És azt mondta, hát Tényleg így ennyire egyszerűen, természetesen lehet ezt írni, és rengetegen léptek be a rendbe.
Hát királyok.
És az egyszerű emberek, akik pedig nem tudtak írni, olvasni, aztán, hát ez ennyire egyszerű, hát ezt megértjük mi is. Tehát, hogy ez például egyik ilyen külső krónika, amit említettem, Spalátói Tamásnak, aki Göncöl érsek, Spalátói vagy Spliti érseknek volt a főesperese, a krónikája, és ő Bolognában egyetemi hallgatóként hallotta Szent Ferencet prédikálni. És leírja a hatását, hogy hát ez óriási volt, hogy emberek békültek ki. És tudjuk, hogy például arról beszélt, hogy angyalok, emberek, ördögök. És hogy az ember ott van valahogy a kettő. El tudjuk képzelni azért nagyjából, hogy miket mondhatott. És hogy elmondhatatlan hatása volt.
Vannak saját írása is Ferencnek, tehát ebben különbözik az Úr Jézustól, mert ő csak a homokba ír. Nyilván ő maga nem önéletrajzot írt.
Persze, ezek nagyon aktuális írások voltak. Hát először is az életszabályok. Voltaképpen a két regulát szoktuk ide sorolni, de harmadikként az úgynevezett intelmeket, amelyek olyan nagyon izgalmas műfajt jelentenek, életszabályok ezek, életvezetési tanácsok, nyilván a keresztény ember a Krisztus követés szempontjából, amelyek nagyon érdekes módon például a bencés regulának a struktúráját követik. Ez is benne van például ebben a kis, újonnan felfedezett kis kéziratban, ami azért érdekes, mert mivel Illés testvér generálissága alatt íródott, tehát ez 31 és 39 között, tehát Szent Ferenc halála után néhány évvel. Az intelmeket egyébként nagyon érdekes módon, Szent Ferenc intelmeit először egy domonkos, párizsi domonkos prédikációiból ismerjük, mint forrásból, ő hivatkozik rájuk, mint Szent Ferenc intelmeire. És az első kézirata az 1250-es évekből van, tehát azért ez meglepő dolog. Mondjuk, hogy nyilván persze a kritikai kiadások sokat készítették elő, meg azok megjelentek azért nagyon kiváló tudósoknak a tollából, és akkor most itt vagyunk néhány évvel Szent Ferenc halála, 10 éven belül Szent Ferenc halála után az intelmekről. Na, tehát vannak ezek az intelmek, akkor a két regula, ezek között az egyik, az első, amit úgy tekinthetünk, mint egy ilyen munkadokumentumot, és aztán a második regula, amit pedig megerősített regulának is nevezünk, mert Honorius pápa 1223. november 29-én hagyta ezt jóvá. Azután ott vannak a levelek, amelyek között nagyon érdekeseket is találunk, személyes leveleket is, Szent Antalnak írt levél, mint három sor tulajdonképpen, vagy Leó testvérnek írt levél, vagy például a föld királyaihoz és uralkodókhoz írt levelei. De tudunk elveszett levelekről is, például nagyon érdekes, hogy írt Szent Erzsébetnek is levelet.
Árpádházi Szent Erzsébetnek?
Árpádházi Szent Erzsébetnek, igen. Amirenek a létezéséről tudunk, de a levelet azt már nem tudjuk. És aztán az imádságok.
Mond költemények, amik imádságok.
Így van, tehát ugye ezek közé soroljuk például a naphimnuszt is, sőt, előkerült egy másik umber nyelven írt költeménye, az Audite Poverelle, ugye, amit a Clarissa nővéreknek írt egy búzítást. Na, az volt hasonló, mint a mostani felfedezés, a 80-as években került ez elő, de a tartalmát már ismertük korábbról a latin legendákból, azok latinul tartalmazták, és ott előkerült aztán az eredeti. Nagyon izgalmas.
És végül is hogy került ez az új forrás elő?
Dalaránnak a figyelmét hívták föl rá, hogy egy magángyűjteményben van, és hát nyilván ő ezt megnézhette, és hát aztán megvette a párizsi nemzeti könyvtár tetemes összegért, hát nyilván nagy az értéke. Ez az útja, hogy így került elő tulajdonképpen.
És ezzel, hogy most egyel több életrajz van, mi az, amit nem ismered te se a szöveget, és várod, hogy megismerd, miben reménykedik a szakma?
Na hát először is most az életrajzon túl, tehát ahogy mondtam, ennek a kis kéziratnak vannak más, tehát tartalmaz másokat is. Például a Quasi Stella Matutina bullát, illetve, tehát nem láttam még, ez a Szent Ferenc szentjavatási bullája, illetve, hát ez megvan, ez annyira nem érdekes, hanem a prédikáció, amit 9. Gergely pápa mondott a szentjavatásán. Más egyéb prédikációkat is, az intelmeket, amelyeknek ez annyira korai megjelenés, hogy mondom, tehát szinte 10 évvel Szent Ferenc halála után. Aztán ez az életrajz. Most ez az életrajz azért érdekes, és ezért nem tudhattunk róla, mert Illés testvér, aki már Szent Ferenc életében is vezette a rendet, végül is a második generálissága idején egy nagyon érdekes szituációt teremtette a rendben, nagy fölfordulást hozott igazából. Voltak olyan rendelkezései, intézkedései, amelyeket a rendnek a nagy része úgy ítélt meg, hogy nem Szent Ferenc szellemében történik. Illés testvért nagyon sok módon szokták megítélni. Vannak, akik azt mondják rá, hogy mindenestül fogva kárt okozott a rendnek. Aztán persze más iskolának a képviselői, akik más szempontból vizsgálják a ferences rendtörténetet, azt mondják, hogy egy félreértett zseni volt. Csak azt nem tudta elviselni, hogy letették. Egy nagyon jó középutat és nagyon izgalmas szemléletet olvashatunk egy megjelenés előtt álló olasz nyelvű ferences rendtörténeti műben, mármint magyarul is megjelenés előtt állóban, amelyben azt mondja, hogy Illés testvér személyében egy kísérlet zajlott a rendben, hogy kormányozható-e a rend karizmatikus módon, úgy, mint ahogy Szent Ferenc tette.
Vagyis, hogy fönn tud-e maradni a rend
erről
Szent Ferenc után?
Meg azon a módon vezethető-e, és a rend egésze úgy látta, hogy nem, és Illés testvérnek a bukása után, hogy úgy mondjam, akkor hozták az első konstitúciókat, vagyis a rend életét szabályozó határozatokat, rendi alkotmányt mondhatjuk így, a regulárnak a kiegészítéseként. Tehát ez azt jelentette, hogy nem bízták továbbá egy emberre, hanem a rend egésze. Na most, így aztán azt is eredményezte, hogy Illés testvér, aki azért nagyszerű dolgokra összpontosított, mit tudom én, például a Szent Ferenc bazilikának az építésében, ami azért pápai bazilika is volt, tehát azt ne felejtsük el.
Igen, tehát Szent Ferenc sírja fölé emelt bazilikáról van szó.
Így van.
Assisi egyik csücskében.
Így van, és hát az várható volt, hogy valamit ő is mond majd, tehát hogyan viszonyult Szent Ferenchez is. Tehát azért pozitív dolgokat, tehát ő mindig tiszteletben tartotta Szent Ferencet, mint alapítót, de hogy milyen szempontból íratta meg ő az életrajzot. És nyilván, amikor Illés testvért, hogy úgy mondjam, bukott, nem tudok, most maradjunk ennél a szónál, akkor amit ő tett és rossznak láttak, szóval azzal együtt mindent igyekeztek megmásítani, azt is mondhatnánk, hogy damnáció memóriae, tehát ugye szokták mondani ezt, ugye, hogy az emlékezés, nem volt szabad említeni, tehát az emlékezés elhagyására ítélték, és ezért izgalmas az, hogy mégis előkerül egy ilyen kis kézirat, benne ez a legenda változat, amihez ő szolgáltatott esetleg szempontokat, adatokat. Ezért a rendtörténetnek egy korai szakaszára, a Szent Ferenc utáni időszakban, mondhatni egy átmeneti időszaknak egy nagyon izgalmas dokumentum, hogy látták akkor Szent Ferencet, hogyan látta ő, mit látott fontosnak az életében.
Ahogy említettük, Dante is ott van a sorban. Végül is az első film, ami készült Szent Ferencről, az egy ilyen diafilmhez hasonló sorozat, ami az Assisi bazilikában látható képregény.
Az 28 kép a Giotto freskó ciklus, és hát az alsó templomnak a kifestése is. Na, az az nagyon érdekes, hogy az alsó bazilikának, ugye tulajdonképpen háromszintes a bazilika, de a kriptát azt nem számoljuk, mert az csak a 19. században épült, akkor találták meg Szent Ferenc sírját.
És ott nincs freskó.
Ott nincs freskó. Az alsó bazilikában viszont a Celánói életrajz alapján vannak a ma olyan nagyon észre se vehető, vagy észre se vett freskók, ott a bazilika főhajójának a két oldalán Jézus élete és Szent Ferenc élete vannak párhuzamba állítva. A fenti bazilikának a Giotto ciklusát, mert sajnos a Cimabue által festett szentély és keresztházbeli képek ugyanolyan fontosak lennek, csak kifakultak, és nem látjuk őket olyan jól. Viszont Giotto az egyértelműen, hogy mondtam, Bonaventurán alapul, és hát a rendnek a nagy teológusai, meg generálisok voltak azok, akik azért ezt a freskó ciklust megalkották. Vannak olyanok, akik legalábbis az első templomban egész biztos, hogy Illés testvérnek a beleszólását is látják. Tehát Illés testvér ott komolyan építette azt a fenti bazilikát, a kolostort és a többit. Maga a zarándok tér a bazilika előtt, az alsó bazilika előtti tér is az Illés testvér nevét viseli.
Szent Ferenc életét földolgozó alkotásokról beszélgettünk Varga Kapisztrán atyával, és az apropója volt a beszélgetésünknek, hogy egy újonnan felfedezett, nagyon értékes Szent Ferenc életrajz került a Párizsi Nemzeti Könyvtár tulajdonába egy kortárstól, Celánói Tamástól.
Egyébként még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ez a szöveg valószínűleg a jövő héten napvilágot lát, és Dalarántól érkezett is egy megkeresés, hogy van-e, akit érdekel Magyarországon ez az életrajz, és közvetítették is felénk, úgyhogy mi mondtuk, hogy igen, érdekel bennünket, és szeretnénk vele foglalkozni. Majd meglátjuk, hogy mikor jelenhet meg magyarul is, vagy egyáltalán mit tudunk majd még meg magáról a kötetről.
Hát akkor folytatjuk a beszélgetést majd. Köszönöm szépen Varga Kapisztránnal, egyháztörténésszel, ferences szerzetessel beszélgettünk.